Arról lesz a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az Inforádió arénájának a növekedési feltételek között a bizalomról már korábban is beszélgettünk. A miniszterelnök azt mondja, hogy például a bizalomnak egyik jó jele, hogy idejön a Mercedes, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet megszereztük. Én nem tudom, hogy ez így van-e. Ez ügyesség, politikai lobby, vagy tényleg a bizalom jele?
Szerintem ez mindenképpen egy nagyon nagy siker.
Az biztos, csak honnan hiszen siker?
Ha megnézzük az Audinak a magyar gazdaságra gyakorolt hatását, az, hogy önmagában az exportnak az Audi adja 10%-át, 9,-valahány%-át, akkor ez jól mutatja, hogy egy-egy ilyenfajta technológia az rengeteget hozhat. Azért az autógyártás az tipikusan olyan, amelynél rövid időn belül nem lehet kivinni a befektetést. Ott évtizedekben gondolkozik a befektető, és ez olyan munkakultúrát, olyan beszállítói lehetőségeket hoz a vállalkozások számára, és olyan húzóerőt jelent a gazdaságban, ami azt gondolom, hogy mindenképpen egy óriási siker. Ebben természetszerűleg benne van az, hogy Magyarországnak jó az infrastruktúrája, hogy Kecskemét jól megközelíthető, nyilván benne van az, hogy Magyarországon komoly autóipari kultúra van, és minden bizonnyal jól tárgyalt a kormány ebben a kérdésben.
És szakmunkásunk is van?
Szakmunkása senkinek nincs. Mi hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy az összes többi ország hasonló problémákkal küzdik. Németországban, Franciaországban, Angliában ugyanúgy nincsen szakmunkás, pedig sokkal többet fizetnek a szakmunkásoknak. Szakmunkásnál két tendencia létezik. Az egyik, hogy a fiatalok egy jelentős része már nem akar kétkezi munkát végezni. Egészen másként néz ki a kiszony, mint néhány évtizeddel ezelőtt. A másik, hogy az iskola rendszerünk rossz olyan értelemben, hogy az összes kibocsájtott gyerek, aki az általános iskolából kijön, közel 25%-a. Egy negyede, 25%-a. Semmilyen képesítést nem szeret. Tehát eleve úgy jön ki, hogy munkanélkülivé válik. Tehát egyik oldalról föntről jön a nyomás a szakképzésre, hiszen egyre többen mennek az egyetemekbe, a felsőoktatási intézményekbe, nem egyszer ezekbe, mint papírgyárakba. Másrészt pedig alulról jön a nyomás, mert bizonyos néprétegek meg nem is akarnak dolgozni, tehát nem is igazán keresnek olyan tudást a piacon, amivel később el tudnának helyezkedni.
De ez kinek a hibája?
50 ezerről 25 ezerre csökkent a szakmunkás tanulók száma az elmúlt egy évtized alatt. Felére.
Na jó, de hát én még abban nőttem föl, hogy szakmunkásnak lenni az egy jövős szakma, autószerelő, autófényező. Minden autós szakma az jó. Nem így van? Elfelejtetted?
Ez így van, és azt gondolom, hogy a munka becsülete, vagy a munka lehetősége az egy óriási dolog. Akinek van egy jó szakmája, amit aztán még tovább is tud fejleszteni, annak egész biztos, hogy megvan a kenyere, illetve végéig. Ez régi ősi mondás, de ezzel együtt ma a társadalmi folyamatok nem ezt támasztják alá. Ma van egy erőteljes pláza életmód, egy plázában való gondolkodás. Látszik a fiatalokon, hogy fehér galléros munkahelyet szeretnének. Holott, ha megnézzük a munkanélküliséget, akkor azt látjuk, hogy a jól a kerecsett szakmákban nagyon könnyű az elhelyezkedés, és ma már jó néhány olyan felsőfokú végzettség van, amivel gyakorlatilag nem lehet elhelyezkedni, tehát más pályát kell választani.
Tipikusan jó keresett szakma a mérnöki műszaki szakma ma Magyarországon. Ebből még mindig kevés van?
Így igaz, ebből kevés van, és azt gondolom, hogy ez tartós tendencia lesz. Ráadásul itt van egy olyan fajta kontraszelekció, hogy a fiatalok egyre többször mennek el határon túlra, és mennek el más országokba, ami akkor jó, hogyha visszajönnek, és a tapasztalataikat magukkal hozzák, a baj, hogyha elvesznek az ország számára.
Egy másik, a bizalmat nem tudom, hogy jelző érdekes adatsort közölt a miniszterelnök az adóhivatal adatai alapján. A társas és egyéni vállalkozások adóbevallásának adatai alapján azt mondta, hogy nőtt a nyereséges társas vállalkozások száma. Nem tudom, hogy valóban így van, vagy ez a statisztikai adatszolgáltatás egy varázslata.
Én nem gondolnám, hogy az APEX számaiban kételkedni kellene. Azt hiszem, hogy ezek megalapozott számok. Inkább a mögötte levő folyamatok az érdekesek.
Lehet olyan jogszabályváltozás, amelyik a rendszerbe több adatot tol be.
Persze. Hát a minimálbér kétszerese utáni járulékfizetési kötelezettség az tipikusan egy ilyen intézkedés. Vagy a veszteséges vállalkozásoknak a szigorított ellenőrzése és kiemelt ellenőrzése nyilvánvalóan arra készteti a vállalkozásokat, hogy részben kevésbé kerüljék meg a jogszabályokat, másrészt pedig azt a minimál nyerességet, amit az APEC, vagy ha úgy tetszik, a politika elvár tőlük, ezt valamilyen módon bebizonyítsák és bemutassák és megjelenítsék a könyveiben. A fő kérdés egyébként nem ez, tehát azt gondolom, hogy a gazdaság valóban fehéredik, nem kicsi áron, és nem kicsi feszültségek árán. De a fő kérdés az, hogy az ebből a fehéredésből származó pénz az mikor jön vissza a gazdaságba. Hiszen az volt az állítás, hogy többen fogunk fizetni kevesebbet. Ma tudjuk azt, kormányzati szám, hogy körülbelül 100 milliárd forint többletet hoz a fehérítés. Ha ez így van, akkor ezt a 100 milliárdot adócsökkentésen keresztül vissza kellene adni a gazdasági szereplőknek, például az egészségügyi hozzájárulás eltörlésére.
Csak 100 milliárd forintnak nincsen érezhető hatása. 1000 milliárdnak.
Tehát ezt magam kezdtem el ezt az 1000 milliárdot mondani annak idején, és nem egy cikkben ez meg is értem. Így van, ez egy emblematikus. Nem? Ennek az 1000 milliárdnak 10%-áról beszélünk már, hiszen 100 milliárd az ennek a 10%-a. De van még forrás. Nyilván nem megkerülhető a kiadás csökkentés, ezt most már azért kezdik fizegetni, és lehet hallani. Nem megkerülhető az uniós forrásoknak az átcsoportosítása. Ez is több 100 milliárd forintot jelenthet, és így összerakható az 1000 milliárd. Ha az uniós forrásoknál megnézzük, ugye azt mondja a számvevőszék, hogy a mostani uniós források azok többlet növekedést idéznek elő a gazdaságban, 2,7%-ot idén, 2,9%-et várhatóan jövőre. Ez a számvevőszék márciusi száma. Azt mondja a jegybank elnöke, hogy a magyar gazdaság belső növekedési ereje, tehát a saját erejéből való fejlődés, az mintegy 3-3,5%. Ha ezt a kettőt odaadom, összeadom, és hozzá tudnánk még rendelni további uniós forrásokat, a gazdaságba forgatva, felgyorsítva a beáramlásukat, én azt gondolom, hogy bőven el lehetne érni az 5%-ot meghaladó, 7-8, akár 7-8%-os gazdasági növekedést is egy 3 éves gazdaságpolitikai programban. Amikor ezt a...
2009-től...
Nem, ez fokozatos. Tehát mint a gyorsulás, minden gyorsulás, hogy autót kezdek gyorsítani, az elején csak lassabban gyorsulok, és a végén érem el aztán a legnagyobb sebességet. Szerintem az erőforrások ma jelen vannak. Nem az a kérdés, hogy vannak erőforrások, az a kérdés, hogy a politika megteszi-e azt, hogy ezeket átrendezi.
Mert úgy tűnik, a kisebbségi kormány más se csinál, mint tárgyal. Bajnai Gordon, ha nem egyeztet, akkor tárgyal, ha nem tárgyal, akkor konzultál.
Hát eddig ez volt a legnagyobb, hogy nem tárgyalt, tehát ennek most nagyon örülünk, nagyon örülünk. Nyilván minden tárgyalási folyamatnak egyszer vége van, és akkor kell, hogy a döntések megszülessenek. És itt fog kiderülni, hogy valójában milyen költségvet, elsőlegesen milyen adótörvényei lesznek az országnak, és aztán ez milyen költségvetést alapoz meg. De én ma nem látok bele, ez egy óriási kérdés lesz. Ma Magyarország egy Y elágazás előtt áll. Tehát ma Magyarországnak minden esélye megvan arra, hogy fölgyorsítsa a növekedését, javítsa a társadalmi folyamatait, és elinduljon egy reál konvergencia, egy valós Európai Uniós fölzárkózás útján. De annak is nagyon nagy esélye van, hogy marad az a maszatolás, amit láttunk az elmúlt időszakban, hogy az alapkérdésekben nem születnek döntések, vagy ha döntések születnek, azok nem jó irányba viszik az országot, és fönnmarad a gazdaságpolitikai sodródás, amiről ma a közhangulat szól.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnök házalén a vendége.